császárok, püspökök, szenátorok címmel április 1-én és 2-án Rómában nemzetközi konferenciát rendezett a chicagói Loyola Jezsuita Egyetem. A nemzetközi konferencián többek között részt vett Sági Marian történész, akit megkérünk arra, hogy mutassa be ennek a konferenciának a lényegét. A kétnapos tanácskozáson gyakorlatilag a kollekció Avellana jelentőségéről beszélgettek.
A kollekció Avellana a történettudomány egyik legnagyobb rejtélye. Egy nagyon jó 19. századi kiadása van, és gyakorlatilag azóta senki nem nyúlt hozzá ehhez a gyűjteményhez, semmiféle tudományos feldolgozás nincs róla. Először is induljunk ki a nevéből. Az Avellana arra a kolostorra utal, ahol ezt a kéziratot a középkorban őrizték, Fonte Avellana, észak-olaszországi kolostor ez. Egyes kutatók arra is rámutattak, hogy valójában talán kollekció Nonantolézének kellene nevezni, mert Nonantolában volt ez a gyűjtemény egészen addig, amíg a 9. században a kalandozó magyarok föl nem égették Nonantolát, és ezt az egy kéziratot átvitték egy másik kolostorba, Fonte Avellanába. A gyűjtemény 244 darabból áll, és alapvetően leveleket tartalmaz, császárok írnak püspököknek, és püspökök írnak császároknak. Tehát ez a lényege, és innen van a konferenciánk címe is. A szenátorok pedig arra utal, hogy a levelekben vannak szenátorok, vannak olyan levelek, amelyek szenátoroknak szólnak, illetve egy nagyon érdekes szenátori arisztokrata hölgy, Anicia Juliana levelei, és egy nagyon fontos algyűjteményét képezik ennek a gyűjteménynek. A kollekció Avellana ugyanis több alcsoportból áll, amelyet egy ismeretlen 6. századi szerkesztő fűzött egybe. Ki lehet ez a szerkesztő? Tehát ez az egyik legérdekesebb kérdés, hogy ki lehetett az a 6. századi nyugat-római birodalomban, ugye, ami már tulajdonképpen nem is létezett. Aki érdeklődött az iránt, hogy mi történik Rómában, mert a gyűjtemény nagyon erősen római vonatkozás. Tehát annak ellenére, hogy a császárok ekkor már réges-régen, tehát a 6. században már réges-régen Konstantinápolyban székelnek, és a sok levél az ugye konstantinápolyi vagy ravennai császári székhelyekről kelteződött a különböző római püspököknek. Itt mindenképpen Róma püspöke az az egyik főszereplő. Tehát Róma püspökéhez írnak a császárok, és a kérdés az, hogy mit írnak. Na de most visszatérve a szerkesztő személyhez, hogy ki az, aki mondjuk az 550-es években valahol Itáliában, ezt se tudjuk pontosan, hogy hol, lehet, hogy éppen Rómában, de ugye mivel ekkor zajlik a Justinianusi Reconquista, egy 30 éves rettenetes háború, amikor Róma rengeteget szenved, és nagyon nagy a felfordulás, valószínűtlen, hogy Rómában, talán inkább Viváriumban, tehát ilyen Cassiodorus formátumú, szenátori származású, rendkívül művelt férfiú neve merült fel, aki megalapítja Itália egyik első tudományos műhelyét, a Vivarium nevű kolostort, és akinek ráadásul ugye nagyon jó kapcsolatai vannak Rómával, jól ismeri az itteni levéltári anyagot. Képzeljük el, hogy valaki itt ül, tegyük fel Rómában, és minden levéltárból nagyon érdekes dolgokat tud szemezgetni. Ez a vonzereje ennek a gyűjteménynek, és hát persze a másik vonzereje, hogy mi volt ennek a célja ennek a szerkesztőnek, mit akart ezzel a gyűjteménnyel sugallni.
Felmerül a kérdés, hogy itt akkor valamiféle hatalmi probléma rejtőzhet, lelki hatalomról próbálnak egymás között levelezni, vagy valamiféle politikai és irányítási politikáról.
Pontosan ez a kollekció Avellana titka, illetve rejtélye, mégpedig az, hogy kié a főhatalom. Tehát, hogy kinek a kezében van a lelki hatalom irányítása. Ez a kérdés, ez abszolút joggal merül fel a 4. században. Azt még nem mondtam el, hogy a kollekció Avellana 244 dokumentuma 367, illetve 553 között keletkezett római vagy római vonatkozású dokumentumokat tartalmaz. Tehát nyilvánvalóan, hogy a 4. században, egy fél évszázaddal azután, hogy Nagy Konstantin privilegizált vallássá teszi a kereszténységet, tehát egyáltalán a kereszténység kijön a katakombákból, hogy úgy mondjam, és egyre erőteljesebben láthatóvá válik Rómában, és aztán az egész római birodalomban is. Nyilvánvalóan a kérdés az, hogy továbbra is a császár fogja irányítani a kereszténység vagy a keresztény egyház sorsát. És ezt kellene eldöntenünk azokon a konferenciákon, amelyek ezt az első konferenciát majd még követik Oxfordban, illetve Chicagóban, hogy az egész gyűjteménynek van-e egyfajta közös, egységes mondani valója, vagy pedig az algyűjteményeknek más és más szempontjai és szempontrendszerei érvényesülnek. Ha ez utóbbi lenne igaz, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a 6. századi szerkesztő, ez egy rendkívül liberális figura volt, mert egyszer azt mondta, hogy a császár kezében van a lelki hatalom, egyszer meg mintha azt sugalná, például Nagy Szent Leó levelei egyértelműen azt sugalják, hogy a kezdeményezés, az irányítás, minden a pápa kezében van. Tehát, hogy itt egy ilyen kettős játékról van szó, vagy pedig ez a szerkesztő úgy gondolta, hogy gyűjtsünk össze minden dokumentumot, amely mindenfajta véleményt közvetít.
És az lehetséges, hogy ez az az időszak, ez a 6. század, amikor már kezd felmerülni annak a később a középkorban aztán kifejlő problémának a gyökere, hogy valóban a hatalom, illetve az irányítás az egyház vagy a császár kezében van, mert hát a későbbiekben látjuk kibomlani ezt a történelem során.
A pápaság és a császárság küzdelme meghatározó a középkori Európában, a 6. században azonban még nem. Tehát itt valóban ez az alapkérdés, amit vizsgálni fogunk, hogy a 6. század mindenki egy vízválasztónak tartja az európai történelemben, és a kereszténység történetében is. Gyakorlatilag Nagy Szent Gergely pápasága után lehet azt mondani, hogy valami nagyon megváltozik, éppen így a Justinianusi Reconquista idején, de az is tény, hogy Nagy Szent Gergely például pontosan arra a példa, hogy ő egy nagyon erőteljes, nagyon kiemelkedő, nagyon remek szervezőkészsége rendelkező hatalmas pápa. Ugyanakkor soha az eszébe sem jut, hogy ő nem a császár beosztottja idézőjelben. Tehát ő abszolút elismeri, nagyon jóban is van a Konstantinápolyban székelő császárral. A császár felkéri, amikor fiat születik, hogy vállalja el a keresztapa szerepét. Ugye a lombardok ekkor támadják meg Itáliát, mindig amikor Gergely pápa kétségbe esetten ír valamit, akár a ravennai exarchátusnak, akár pedig Bizáncba, hogy hát valamit kellene itt csinálni, segítséget kérünk, soha semmiféle választ nem kap, semmiféle segítséget nem kap szinte. Tehát nyilván önmagának kell megszerveznie római védelmét, és ezért is egyfajta ilyen defensor civitatis szerepet tölt be. És még ennek ellenére sem mondja azt, hogy hát mivel mindent én csinálok, a katonai ellenállás megszervezésétől és a hadsereg irányításától kezdve a szegényeknek kiosztott szalonnáig és gabonáig, minden az én kezemben van, ergo a politikai főhatalom is, nem csak a lelki hatalom az enyém. Tehát Nagy Szent Gergely ezt nem mondja. Ezért annyira érdekes, hogy ez még az a pillanat, amikor elvileg császárság és a római püspökség nagyon harmonikusan dolgozik együtt, semmiféle ilyen investitúra küzdelemről vagy ideológiai küzdelemről igazából nincs szó, de mégiscsak ezekben a levelekben, legalábbis egyes csoportokban azt látjuk, hogy a pápaság szerepe nagyon kiemelkedő, nagyon jól érzékeljük, hogy milyen sok mindent és milyen sokfajta tevékenységet folytatnak.
Érdekes, hogy egy amerikai egyetem két holland katolikus szervezésében Rómában kerül sor egy ilyen konferenciára. Mi ad erre okot?
Hát, hogy a minden út Rómába vezet, ez az egyik. A másik pedig, hogy Róma egy csodálatos helyszíne a kollekció Avellánának. A dokumentumok többsége, vagy nagy része római levéltárakból származik. Például a római Prefectus Urbi levéltárából van egy gyűjtemény, pontosan az, amivel én foglalkoztam. Azért is érdekes ez a gyűjtemény, mert hogy a késő antik Rómáról érdekes felvilágosításokat ad, például topográfiai szempontból is, tehát, hogy melyik templom állt már ebben az időben, a 4. században, melyik templomból hogyan indultak el az zarándokok például egy másik bazilikába. Nagyon érdekes a kollekció Avellana elején a Damasus és Ursinus ellenpápa közötti küzdelem leírása, amikor a bazilika Julii, ugye ez a Santa Maria in Trastevere, templomba bezárkózott Ursinianus híveket, a Damasus pápa követői úgy ölik meg a bazilika kellős közepén, 160 ember marad ott a kövön, vérbefagyva, hogy fölmásznak a bazilika tetejére, és cserepeket dobálnak be az ellenpápa híveire. Tehát itt nagyon sok mindent megtudunk arról, hogy hogyan kerültek ebbe a templomba, vagy kinek a kezében vannak ezek a templomok, mert azt is gyakran elfelejtjük, hogy például a 4. században Rómának nem egy püspöke van, hanem legalább 10 vagy 12. Rengeteg skizmatikus szakadár csoport is létezik, amelyeket például a császár elismer, ilyenek a novaciánusok például, de mások is, ugye vannak manikeus püspökök, donatista püspökök, tehát hogy különböző csoportok vannak, és gyakorlatilag a későbbi pápának ezek fölött, a szakadár csoportok fölött is érvényesítenie kell a hatalmát, tehát össze kell őket fogni.
Felmerül a kérdés, hogy a 21. században miért fontos foglalkozni egy 6. században összeállított gyűjteménnyel?
Elsősorban azért, mert a kollekció Avellana mindenképpen jó bepillantást nyújt a pápasság fejlődésébe, tehát hogy hogyan erősödik meg a pápai hatalom, mit tudunk a korai időkben Róma püspökének a hatalmáról, tehát milyen messzire ér el a keze tulajdonképpen ez a kérdés. Kezdeményezőként lép fel a császárral szemben, vagy éppen ellenkezőleg ő fogadja és alázatosan beletörődik mindabba, amit a császári leíratok tartalmaznak. Másrészt ezek a császári leíratok, ugye rengeteg reszkriptum van a gyűjteményben, ezek nagyon érdekes jogi források is, tehát itt igazából az egyházjog és a császári jog kapcsolatát lehet nagyon jól vizsgálni. Még az úgynevezett gender studies, tehát a társadalmi nemi szerepek tanulmányozása szempontjából is érdekes, éppen Anicia Juliana levelei kapcsán. Sokféle társadalmi csoport tűnik fel, hivatalnokoktól kezdve sírásokig és kocsihajtókig ezekben a levelekben. Tehát, hogy a társadalom történet számára is felbecsületetlen forrás. De ugye a legérdekesebb mindannyiunk számára azért mégiscsak az, hogy hogyan alakul ki az a gondolkodás, vagy egyáltalán kialakul-e egyfajta meditáció afelől, hogy a lelki hatalom kinek a kezében van. És ez szerintem a mai ember számára is érdekes, amikor elmereng azon, például ugye 50-60-70 évvel ezelőtt az atombomba volt egy ilyen katalizátor nagyon sok ember megtérésében, amikor azt gondolta, hogy miért fogadjam el azt, hogy egy világi állam emberek millióit vagy százezreit képes elpusztítani. Tehát ez egy iszonyatos kérdést vetett fel abban az időben, és hát ugye ma is nyilvánvalóan a japán katasztrófa kapcsán, és egy elgondolkodhatunk arról, hogy a világi államnak meddig van beleszólása, vagy meddig mehet el az emberek fölötti hatalom gyakorlásában, illetve, hogy nem mégiscsak az egyháznak a szavát kellene követnünk, és nem az egyháznak kellene sokkal jobban engedelmeskednünk. Mindenki nyilvánvalóan annak az egyháznak, amelynek éppen a híve, de mivel ez a gyűjtemény a római pápasságról szól, itt ez a gondolat is szerintem nagyon sokakat megérintett a 21. században is.